hány éves vagy, és hány évesnek érzed magad, akkor csak egy szám, de az érzések, amelyeket kivált belőlünk, igencsak mélyen meghatározhatnak bennünket. Ebben az epizódban az öregedéshez való viszonyunkról szeretnék beszélgetni veled, és arról, hogy vajon számít-e az életkor? Akár most töltötted be a 25-öt, vagy már túl vagy az 50-en, ez a téma mindannyiunkat érint, elő vagy utóbb.
Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Neked érted.
Szeretettel köszöntelek. Tomek Noémi vagyok. Coach, mestertréner, Theta Healing Certificate of Science, az Örömvilág Tudatosság Központ alapítója. Ez itt a 258. epizód az Örömvilág podcast csatornán tudatosságról, önismeretről és spiritualitásról. Ezt a hanganyagot néhány nappal az 51. születésnapom után veszem fel. Havaly, amikor betöltöttem az 50-et, akkor volt bennem némi nemű megszeppenés, ezt bevallom. Most már inkább kíváncsiság és hála jelent meg, de közben látom és érzem azt, hogy mennyi gondolat, mennyi érzés, mennyi elvárás, és nagyon-nagyon sok félelem is kapcsolódik az emberekben az idő múlásához, az öregedéshez kapcsolódva, és főleg nőként, egy olyan világban, ahol az anti-aging az új norma. Ha hallottad a 235. epizódot, amelyben egy jelentős fordulatról beszélek az életemben, akkor tudhatod, hogy ez valójában hogyan és miért tisztázódott ki bennem. Ez az epizód azonban nem csak a korosodásról fog most szólni, hanem arról is, hogy hogyan változunk, és hogy mit jelent a belső megújulás, meg arról is, hogy hogyan lehet az időt szövetségessé tenni, ahelyett, hogy ellenségként tekintenénk rá. Tarts velem ebben a személyes, mégis sokakat érintő beszélgetésben. Ahogy az a legtöbb adásban lenni szokott, most is arra hívlak, hogy kérdéseken keresztül te is hangolódj rá a témára. Én felteszem a kérdéseket, te pedig, ha tudod, akkor ezeket a kérdéseket kérlek csukott szemmel válaszold meg, egy kicsit felfüggesztve az aktuális tevékenységedet. Ha nem tudod, épp a minap beszéltem valakivel, aki mondta, hogy rendszeresen főzés közben hallgatja meg az epizódokat, szóval ha például főzöl, vagy valami olyan más csinálsz, amihez oda kell figyelni, akkor kérlek tarts nyitva a szemed, és csak annyira figyeld a válaszaidat, amennyire még az aktuális tevékenységed megengedi. Az első kérdésem az az, hogy hány évesnek érzed magad? Ez több vagy kevesebb annál, mint amennyi a valódi korod? Van különbség a között, hogy hány éves vagy, és hány évesnek látszol? Hogyan változott meg a tested az évek során, és hogyan változott vele a testhez való viszonyod? Fel tudnád idézni, hogy mi volt az első pillanat, amikor először megérezted az idő múlását? Milyen érzéseket kelt benned, amikor meglátsz egy régi fotót magadról, ahol még másképp néztél ki, még simább volt a bőröd, vagy más volt az alakod? Szoktál azon gondolkodni, hogy mire van még időd? Te félsz az öregedéstől? Éreztél már olyat, hogy az életkorod miatt másképp kezelnek? Akár komolyabban vesznek, akár lekezelőbben bánnak veled? Milyen elvárásokat tapasztaltál a környezeted részéről azzal kapcsolatban, hogy hogyan kellene kinézned, vagy hogyan kellene viselkedned a korodhoz képest? Meg tudod fogalmazni, hogy milyen nő vagy férfi lett belőled az idő múlásával? Mi a tapasztalatod? Másként bánik a kollektív az idősödő nőkkel, mint az idősödő férfiakkal? És van még egy kérdésem, ez pedig így szól, hogy mi az, amit a legnehezebben fogadsz el az idő múlásában? Köszönöm szépen, hogy válaszoltál ezekre a kérdésekre.
Örömvilág podcast szerinted.
Az idő múlása az egy eléggé univerzális élmény. Mégis egészen más hogyan hat ránk, attól függően, hogy ezt nőként vagy férfiként éljük-e meg. Ebben egyébként nem csak a testi változások, hanem a különböző társadalmi elvárások, a belső pszichés mintázatok és hát a kollektívben lévő szerepfelfogások és hiedelmek is nagyon-nagyon komoly szerepet játszanak. Az öregedés az egyrészt egy biológiai folyamat, történik valami a testtel, de az öregedés az valójában egy identitásbeli kérdés is. Az, hogy változik az öndefiníciónk mindig az életkorunkkal, és eléggé mélyen befolyásolja az, hogy hogyan gondolunk magunkra, hogy mennyire érezzük magunkat értékesnek, akár kívánatosnak, vagy hasznosnak, vagy éppen láthatónak. Ugye a modern nyugati kultúrában, ahol élünk, kicsit félve mondom ezt ki, de mindegy, higgyük azt, hogy ez így van. Ami erősen vizualitás központú és nagyon-nagyon fiatalságpárti, a női test öregedése szinte már-már bűn lett. A ráncokat, a hajunk őszülését, a bőrünk megereszkedését állandóan hibaként tálalják előttünk, és azt javasolják nekünk, hogy korrigáljunk ezen. Egy nőnek legalábbis a kollektív norma szerint ma 2025-ben akkor van igazán értéke, hogyha fiatalos, lendületes, energikus, csábító, vonzó, csinos, gondoskodó is legyen, és mi egyéb. Ha ezekből bármi kikopik, akkor a nő a mai értékrend szerint, mintha veszítene az értékéből. Ez az elvárás ott van a reklámokban, ott van a közösségi médiában. Szerintem ezért is érzik egyébként azt nagyon sokan, hogy filterezniük kell saját magukat. Elképesztő, amikor egy-egy ismerősömet meglátok egy videóban, és látom azt, hogy most találkoztam vele, és teljesen másként néz ki. Oké, hogy lehet fényekkel, stúdióban például javítani azon, hogy valakinek a meglévő arca az jobb színben lehessen látható. Na de amikor eltorzul valakinek a feje, az már valami teljesen más. És pontosan ezért teszik, mert elvárásként van ott, hogy ne öregedjünk meg, hanem legyünk mindig fiatalosak. Én, ahogy mondtam, tavaly voltam 50 éves, és volt némi belső vívódásom azon, hogy mennyire megváltoztam az elmúlt évtizedek alatt, és hogy jön a következő életszakasz, és hogy ez inkább már az idősödő kor felé megy. És mivel nekem nagyfokú tudatosságom van, meg önszeretőink képem is van, hála Istennek most már, és van olyan társam, aki napi szinten elmondja nekem, hogy gyönyörű vagyok és kívánatos vagyok, elég könnyen át tudtam lépni ezen a döccenőn. De szerinted mi van azzal, akinek éppen kirepültek a gyerekei, és a férje akkor szeret bele egy 15-20 évvel fiatalabb kolléganőbe, és mondja azt, hogy új életet szeretnék még kezdeni, mert annyi minden van előttem. Van egy úgynevezett láthatatlansági effektus, ami nagyon sok nőbeszámolóiban megjelenik a menopauza környékén. Az, hogy nem fordulnak utánuk az utcán, nem fütyülnek utánuk, nem kérdezik meg a véleményüket úgy, mint korábban, és talán már meg sem érték őket annyira a fiatalabbak. És ez a társadalmi visszavonulás, különösen, hogyha az adott hölgy korábban erősen anyaszerepben volt, vagy a külső elismerésekben találta meg a saját értékét, kifejezetten megrendítő tud lenni, és padlóra tudja küldeni az adott szemét. De paradox módon éppen ebben a megrendült állapotban, ebben a megrecsent állapotban nyílik lehetőség a mélyebb önfelfedezésre. Sokan ilyenkor fordulnak az önismeret és a spiritualitás felé, és teszik fel maguknak a kérdést, hogy ki vagyok én, hogyha nem anya vagyok, vagy ha nem feleség vagyok. Nagyon sokan ezt nem tudják. Na most a férfiak esetében ezzel szemben mondhatnám ezt a kifejezést is ide, az öregedés eléggé más energiát képvisel. Gyakran egyfajta újrakezdés lehetőségét is hordozza. Nagyon sok férfi 40-50 évesen ér el a karrierje csúcsára, és mivel a társadalom a férfi értékét sokkal inkább összekapcsolja a teljesítménnyel, a státusszal és az anyagi javakkal, így a férfiak gyakran érzik a legnagyobb hatást és a legnagyobb szabadságot ebben az életkorban vagy életszakaszban. Egy férfinél rendben van, ha őszül, rendben van, ha ráncosodik, ettől csak nő a sármja, ugye? Ezt szoktuk mondani. A férfi 50 fölött is alapíthat családot egyébként, vállalhat gyereket, mert az ő biológiai órája sem ketyeg olyan gyorsan, mint a nőké. Persze a valóságban ez azért nem ilyen egyszerű ám, mert sok férfi is szembesül azzal, hogy a fizikai ereje nem olyan, mint régen, hogy a libidója csökken, hogy nem tud úgy teljesíteni, mint korábban, és hát bizony ebben nagyon sok férfi belül valahol meg is tud törni. Nekem egyre több férfi ügyfelem van az elmúlt időszakban, és látom és tapasztalom velük, és rajtuk keresztül ezeket a tendenciákat. De ugye, míg a női öregedés gyakran a kívánatosság elvesztésével jár együtt, addig a férfiaknál ez sokkal inkább a hű, van még egy nagy dobásom minimum vágyával, meg hát némi kapuzárási pánikkal, vagy éppen az identitás teljes újradefiniálásával is meg tud jelenni. Pszichológiai szempontból egyébként érdekes megfigyelni, hogy a női fejlődésnek az útja inkább ilyen kapcsolati mintákon alapuló, tehát a különböző relációkban határozzák meg magukat a nők, a másokhoz való viszonyukon keresztül fejlődnek, a férfiak pedig inkább ilyen teljesítmény orientált mintákban építik fel az identitásukat. Ezért van az szerintem, hogy a nők öregedés élményét nagyon gyakran kapcsolatvesztés vagy kapcsolati átrendeződés is kíséri. Tehát kirepülnek a gyerekek, megváltozik egy párkapcsolat státusza, háttérbe szorul a szülői szerep. A férfiaknál viszont ugye a hivatásban megélt szerep kopása az, ami ilyen krízist tud kiváltani. Legyen szó nyugdíjazásról, csak hogy értsd, mire gondolok, vagy arról, hogy elveszíti mondjuk a státuszát, és egy fiatalabb az, aki fölé kerül mondjuk a rendszerben, a munkahelyén. Mindezek a különbségek természetesen egyéni történetekben is megnyilvánulnak, és azon is múlnak, de az viszont tagadhatatlan szerintem, hogy a társadalmi forgatókönyvek és a társadalmi elvárások más szöveget írnak általában egy nő és egy férfi öregedési történetében. A spirituális hagyományokban erre mindenképpen szeretnék azért kitérni, most is, meg szerintem majd még később is, azért az élet nem egy ilyen lefelé tartó lejtő, hanem ciklus. A nő 50 fölött nem kifelé megy, hanem belép egy olyan archetípusba, amit úgy hívunk, hogy a bölcs asszony. És a férfi sem veszít, hanem vissza tud találni a belső vezetőhöz, a tudáshoz, és a mesterré válás lehetőségét kapja meg. A keleti hagyományokban például a menopauzát úgy tekintik, mint a belső időkapuját. Ez annyira gyönyörű, nem? Tehát nem a vég, hanem egy új időszak, egy új időszámítás kezdete ez. Ugyanígy egy férfi életútban is fontos a visszavonulás periódusa, amikor már nem a külvilágban győzedelmeskedik a hős, hanem befelé fordulva a saját bölcsességét adja át. És ez a belső váltás, amikor a nő már nem csak másokért él, hanem saját fényében kezd el tündökölni, és amikor a férfi már nem a hódítás, hanem az önazonosság felé mozdul, tényleg egy második nagy életszakasz kezdete tud lenni. Nagyon sokan gondolják azt, hogy a személyiség fejlődése az megtörténik a gyerekkorban, lezárul a fiatalkorral, és onnantól fogva csak éljük az életet úgy, ahogy vagyunk, mi már készen vagyunk. Nem két embertől hallottam már én is, hogy ilyen vagyok, sose fogok változni, én már csak ilyen vagyok, én már nem tudok változni, ahhoz már túl késő, és egyebek. Jung, aki a 20. század egyik legmeghatározóbb pszichiátere és analitikus pszichológusa volt, nagyon érdekes módon tekintett az ember életút egészére, és van egy központi fogalom, amit ő úgy hív, hogy individuáció, lehet, hogy már hallottad egyébként. Ez egy folyamatot jelöl, egy olyan folyamatot, amelynek során az ember fokozatosan elhagyja azokat a szerepeket, amelyeket rátestál a külvilág, meg az elvárásokat, meg a különböző ilyen szerepazonosulásokat is, és egyre közelebb tud lépni a valódi belső lényegéhez. Ezt a belső lényeget egyébként önvalóként határozta meg. Ha nem is így, hogy önvaló, de lehet, hogy úgy hallottad már, hogy selbst, ugye ő német származású, tehát ezt használta, vagy self, ugye angolul. Úgy vélte, hogy az élet első fele, nagyjából a 30-as, 40-es évekig inkább arról szól, hogy az egyén megtalálja a helyét a világban, pályát választ, hivatást épít, választ, családot alapít, különböző szerepeket tölt be, és hát ebben a szakaszban elég erősen az ego a főszereplő, vagyis van egy ilyen éntudat, egy ilyen tudatos személyiségépítés. A siker, az eredmények, a külvilághoz való igazodás alapvetően meghatározó ebben a szakaszban, tehát leginkább ezek a fontosak. És aztán eljön egy pont, az lehet egyébként az életközépi válság miatt is, egy trauma okán és egy betegség miatt is, vagy azért, mert valaki betölt egy bizonyos életkort, amikor az ember elkezd más kérdéseket is feltenni magának, és ez az individuáció második szakaszának a kezdete gyakorlatilag. És itt már nem az a kérdés, hogy a világban hol vagyok, hanem hogy ki vagyok én mindezek mögött, aki a világban látszódom. És a hangsúly átkerül a tudattalanra, a tudattalanban lévő tartalmakra, a belső árnyéknak, a sötét részeknek a felfedezésére és elfogadására, a férfi-női részek egyensúlyba hozására és egy sokkal mélyebb spirituális lényekhez való kapcsolódásra. Egyáltalán nem véletlen, hogy éppen ez a korosztály az, ami leginkább jelen van például az én klientúrámban, a tanfolyamaimon vagy a programjaimon is. A Jung szerint ez az út nem automatikus egyébként, hanem egyfajta tudatos figyelmet és befelé fordulást is igényel, sőt, hát nem árt önreflexívnek lenni. De ez az az út, ami elvezet az ember valódi belső központjához, a magjához, ahol már nem a külvilág ítélete, hanem a belső bölcsesség az, ami igazán számít. És az öregedés, különösen a második életvél, ebben az értelemben már nem hanyatlásnak számít, hanem egyfajta spirituális kibontakozás. Egy lehetőség arra, hogy végre levetkőzzük azokat az elvárásokat, amelyeket kívülről vettünk magunkra, és megérkezzünk önmagunk legmélyebb igazságához. És ezt jó, ha tudod akkor is, ha jóval, sokkal fiatalabb vagy, mert lehet, hogy most 28 vagy 34 éves vagy, vagy 42, de ha minden igaz és legyen így, akkor leszel 55, meg 60, meg még 78 éves is. Van egy olyan gondolata Jungnak, amit mindenképpen érdemes megfontolni, ez pedig így hangzik, hogy nem válhatunk megvilágosodottá úgy, hogy fényes képeket képzelünk el, hanem úgy, hogy tudatossá tesszük a sötétséget. Ugye milyen erős mondat ez? Szerintem érdemes megjegyezned.
Örömvilág podcast Tomek Noémivel.
Fiatalkorban ugye könnyebb figyelmen kívül hagyni az élet végességét, hát időskorban ez a tény egyre élesebbé tud válni, évről évre. De nem azért van ez, hogy egyre nagyobb legyen bennünk a félelem, hanem azért, hogy akár fel is ébredhessünk. És hogy emlékeztessen arra, hogy az idő véges ugyan, a lineális idő a fizikai síkon véges, és talán itt az ideje elkezdeni valóban önmagunkért élni, egy igaz önvalót élni. Ez a jungi individuáció, amiről beszéltem, ennek a második szakasza nem egy luxus, hanem a belső érésnek a folyamata. Hozzásegít ahhoz, hogy az élet második felét ne veszteségként éljük meg, hanem lehetőségként. Egy olyan lehetőségként, amely során megtalálhatjuk azt a középpontot, sőt, akár azt mondom, azt a csendes középpontot magunkban, ami mindig is ott volt, csak hát a világ rohanó zajában ezt nem tudtuk meghallani. Amikor nemrég valakivel beszélgettem erről a témáról, akkor azt mondta, és itt utalok arra, hogy miért mondtam, hogy ez nem luxus, azt mondta nekem, hogy ez luxus. Hogy ma egy magyar nyugdíjas például ezt nem engedheti meg magának. De nagyon fontos megérteni, hogy ez egyáltalán nem anyagi kérdés, hanem ez egy identitásbeli, érzelmi és gondolkodásbeli kérdés. Az ember amúgy nem csupán biológiai vagy társadalmi események sorozata, sokkal inkább egy pszichológiai fejlődési út az, aminek minden szakaszában megvannak a maga feladatai, a maga kihívásai, És amúgy azt mondom, hogy még a lehetőségei is arra, hogy növekedjünk. És ezt a megközelítést még egy másik elmélet is nagyon támogatja. Ha rendszeres hallgatón vagy, akkor talán emlékszel arra, hogy nem is olyan régen, készült talán 3-4 adással ezelőtt az Eljött a te időd című téma kapcsán egy adás, és ott utaltam Erik Erikssonra, a 20. század egyik legismertebb pszichoszociális fejlődés elméletének a megalkotójára. Ugye ő mondta azt, hogy az ember élete 8 egymásra épülő fejlődési szakaszból áll, most nem fogom az egészet elismételni, ha részletesebben érdekel, akkor hallgass vissza azt az adást. Ugye minden szakaszhoz társul, kapcsolódik egy adott pszichológiai kihívás. Egy olyan kihívás, amelynek a megoldása megalapozza a következő életszakasznak a stabilitását. És az utolsó, a 8. szakasz, ami Erikson szerint jellemzően ugye a 60-as években üt be igazán, és egészen a halálig tart, az integritás versus kétségbeesés fejlődési kettősségéről vagy ellentmondásáról szól. Ez az életszakasz arról szól, hogy ez konkrétan arról szól, hogy visszatekintünk az eddigi életünkre, végigjárjuk gondolatban a döntéseinket, a kapcsolatainkat, a sikereinket, a kudarcainkat, a történeteinket, és felmerül az a kérdés is bennünk, normál esetben, hogy jól éltem, megvalósítottam, amit szerettem volna, túl sokáig vártam, mit hagytam ki, mit kellett volna még? És aki ebben az életszakaszban eljut egy olyan belső pontig, ahol képes elfogadni az életét annak teljességében, azaz a fényével, árnyék oldalával együtt, az elnyeri az életbölcsesség és a belső békeérzését, és ez az, amit integritásnak nevezünk. És ez nem azt jelenti, hogy minden tökéletes volt, korán sem, inkább azt, hogy képesek vagyunk egységként látni azt, amin keresztül mentünk, annak ellenére, vagy éppen azért, amin keresztül mentünk, tudjuk szeretni saját magunkat. Ezzel szemben, hogyha az ember ebben a szakaszban megreked a sajnálkozásban, a haragban, a düben, akkor a be nem teljesült vágyakban, akkor megjelenik az élet értelmetlenségének az érzése, és az, hogy kifutottam az időből, aztán jön a kétségbeesés. Hát ez nem lehet kellemes. Érdemes megelőzni, és azon már most akár 25, 32 vagy 42 évesen dolgozni. Ugye ez a kétségbeesés amúgy nem csak a haláltól való félelem formájában tud megjelenni, hanem egyfajta belső szétcsúszásként is, amikor azt mondja az ember, vagy azt mondogatja magának, hogy ez a nem így kellett volna, mi lett volna. Ez egy nagyon szar gondolatspirál, az megakadályozza azt, hogy elfogadda jelent. Érdemes tudatosítani, hogy ez a szakasz nem a lemondásról szól, hanem a beteljesedés lehetőségéről, mert az életértelme nem feltétlenül valami gigantikus nagy durranás, ami az univerzumot is bevilágítja, hanem lehet, hogy egy megbékélt pillanat, vagy az újraértelmezése mindannak, amin keresztül mentél. És nagyon jó az, hogyha el tudjuk mondani a végén, hogy hát ez az én történetem, és értem, hogy miért volt úgy, ahogy volt. Az meg még jobb, ha már előbb is értjük. Ez a belső munka, ez nagyon is természetes szükséglete az időskornak, sőt, inkább szükséges része. De fontos az, hogy ez a belső integráció ne a 60. születésnapodon kezdődjön el, hanem fiatalabb korodban is elindulj ezen az úton. Főleg akkor, ha nem akarod megvárni, hogy az utolsó fejezetben tudjál csak újraértelmezni saját történeteseményeket. Mert minél tudatosabban figyelsz saját magadra, akár a 30-as, 40-es éveidben, annál könnyebb lesz a későbbi szakaszban nem a veszteségekre, hanem az értékekre koncentrálnod. És hát itt jön be az a fontos szempont, ami a spiritualitás szempontja, a spiritualitás szerepe. Mert amikor a fizikai test hanyatlásnak indul, és megváltozik a társadalmi státusz, amikor a gyerekek kirepülnek, véget ér a munka, akkor azért nagy kérdés az, hogy és? Mi a? Lesz ezután. Na most az, aki korábban is foglalkozott a belső világával, és megélte például a kapcsolódást valami nála nagyobbal, amit hívhatunk teremtőnek, Istennek, forrásnak, az az öregedés nem az identitás elvesztéseként, hanem egyfajta kiteljesedésként tudja már megélni. A B oldal semmiképp nem egy lezárás, hanem egy belső gyümölcstermés időszaka. Egy nagyon is lényeges, önazonos fordulat tud lenni az életben. Amikor Öregedésről beszélünk, a legtöbb ember automatikusan a test változásaira gondol. A ráncokra, az őszhajra, a lassabb regenerációs képességre, arra, hogy fizikai korlátok vannak, meg derékfájdalom, meg egyebek. Az idő múlása az inkább a közgondolkodásban ilyen biológiai kategória, de ugye tudod, hogy nem csak erről szól az idő. Ha becsukod a szemed, és kapcsolódsz saját magadhoz, és megkérdezed, amit már megkérdeztem tőled, hogy hány évesnek érzem magam belül, akkor ugye gyakran egészen más szám ugrik be, mint ami az okmányaidban szerepel. És ez egyáltalán nem véletlen, mert kétféle idő működik bennünk. Az egyik a külső idő, az az ilyen kronológiai idő, mérhető, előre megy, évfordulók vannak, életkor van, naptári dátumok vannak. Ez az idő, ami szerint ugye a társadalom is értékel bennünket, hány évesek vagyunk, mikor megyünk nyugdíjba, milyen stádiumban van az élet. És van egy belső idő, ami viszont nem lineális, ami nem mérhető órával, sokkal inkább kötődik ez a belső idő a lélek állapotához, mint az életkorhoz. És ez a belső idő nagyon rugalmas, szubjektív, és nagyon mélyen egyedi. Simán lehet, hogy valaki 70 évesen éli meg a legnagyobb lelkesedését és kíváncsiságát, meg az alkotó erejét, kreativitását vagy játékosságát, és mások meg 35 évesen furra kiégtek és belefáradtak az életbe. Nem egy, nem két ügyfelem volt már ebből a korosztályból, teljesen életuntan, mint egy öreg ember. A belső idő tehát nem az évek számától függ, hanem attól, hogy hogy vagyunk jelen az életünkben. A spirituális tanítások többsége szerint a lélek örök, és időn túl, én is ezt vallom. A lélek nem öregszik, nem halványul el, nem lesz kevesebb, sőt, az, amit valóban önmagunknak érzünk, a lényegileg belső részünk, az egyáltalán nem azonos a testtel. Nem azonos az egóval sem, végképp nem azzal, hogy milyen szerepeink vannak a társadalomban. Amikor azonosítjuk magunkat a testtel, és csak a testtel, akkor az öregedés 100% hogy veszteségként fog megjelenni. A szépség, a rugalmasság, az erő, a teljesítmény, lassú, de biztos csökkenéseként. De ha mélyebb szinten kapcsolódsz magadhoz, akkor észreveheted, hogy van benned egy ilyen mindig változatlan rész. Egy olyan rész, ami akkor is ott volt, amikor kicsi voltál, ott volt kamaszként, és ma is ott van. Egy ilyen megfigyelő, érzékelő részed. A szanszkrit filozófiában ezt Atmannak hívják. Ez a halhatatlan, változatlan, lényegi én. A buddhizmusban ezt fejezi ki a buddha természet, vagy a tiszta tudat. A keresztény misztikában gyakran azt mondják, hogy ez az, hogy Isten képmásai vagyunk, bennünk élő isteni szikra. Ez a rész. Ez a belső rész soha nem lesz öreg, sőt, az élet előre haladtával egyre tudatosabban tud jelen lenni. Ezért lehetséges az, hogy valaki mondjuk 70-80 éves, és úgy nyilatkozik, hogy most érzem igazán önmagamnak magam, vagy most szabad vagyok és bölcs, és most érzem magam leginkább a helyemen. Én elképesztő idős emberekkel találkoztam. Balin nagyon sok elképesztő idős emberrel találkozom, de a legnagyobb élményem az Butánban volt. A Tigrisfészek kolostorba felsétálva, amikor mi még csak a csoportunkkal, ami javarészt fiatalokból és középkorúakból állt, mentünk felfelé, akkor jött visszafelé egy német turista csoport, és a félúton lévő kis büfészerű valamiben megálltunk. Mi lihegtünk fölfelé, ők meg már megjárták a kolostort. Elképesztő volt látni a jelenlétüket és az életörömüket.
Örömvilág podcast. Neked érted.
A belső idő tehát nem számol. Nem mér, hanem jelen van. Nem sürget, hanem jelen van. És az öregedés egyik legnagyobb spirituális lehetősége éppen ez, hogy visszataláljunk a belső időhöz, ahol nincs túl késő, meg nincs olyan, hogy már nem lehet. Csak az a kérdés van, hogy akkor most mire hív engem az életem? Engem például arra, hogy egy héten belül már Balin legyek. Eltöltsek ott másfél hónapot, kiránduljak a csoportjaimmal, találkozzak a fiammal, felüljek mögé újra a motorra, és azon is csak nevessünk hangosan, amikor újra jól bőrigázunk, aztán majd megszáradok. A modern társadalom hajlamos ezeket az élményeket és ezeket az érzéseket elnyomni. Bálványozza a fiatalságot, ugyebár az öregedést meg úgy kezeli, mint valamilyen patológiás állapotot. Reklámok tömkelege, ilyen krém, olyan kezelés, anti-aging programok, húzzál be aranyszálat, botoxoltas, szörnyű. Mint hogyha az időt egy ilyen ellenségként kéne tekinteni és le kéne győzni. De ezzel rengeteget tudunk veszíteni. Pont azt, hogy egy második életfél ajándékát megélhessük, a bölcsességet, a belátást, az elmélyülést, egyfajta lényeglátó létet. Azt, hogy az idő múlásával, ha jól figyelünk, tisztábban tudunk látni. Kevesebb a játszma, mélyebbek a kapcsolódások, és egyre inkább készek vagyunk arra, hogy ilyen hamis azonosulásokat elengedjünk. Szerintem a valódi anti-aging nem a bőr feszesítése, hanem annak a felismerése, hogy ami igazán értékes bennünk, az kortalan. Hogy a lélek, a tudat örökutazó, és minden életszakaszban újabb kincseket fedezhetünk fel saját magunkban. És ha azt érzed, hogy öregszel, akkor kérlek, ne csak a testedre gondolj. Inkább tedd fel magadnak azt a kérdést, hogy akkor most hol tartok a belső időmben? És mit hív elő belőlem ez az életkor? Milyen ajándék van abban, ahol most vagyok? Mert a belső idő szerint most pont ott vagy, ahol a legjobb. Szerintem az idő hatalmas tanító. A Theta Healing technikával meg lehet tanulni, hogy hogyan kommunikáljunk az olyan magas tudatosságú minőségekkel, mint például az idő törvénye. És bizony elképesztő az a bölcsesség, ami árad belőle. És az idő nem elvesz, hanem sokkal inkább ad. Nem ellenfél, akivel harcolni kell, hanem egy bölcsmester. A spirituális szempontból az idő egy útitárs. És ha hajlandóak vagyunk figyelni, akkor segít mélyebb kapcsolódásba lépni saját magunkkal, és a világgal is nyilván. Az is fontos leszögezni azért, hogy a bölcsesség nem egyenlő az életkorral. És bár a kettő gyakran együtt jár, sokan tapasztaljuk, hogy valaki fiatalon is lehet bölcs, és fordítva is, valaki lehet idős, és még mindig ugyanazokat a köröket futja, ugyanazokat a játszmákat játsza, amit fiatalként csinált. Tehát a bölcsesség nem fog a ráncokkal eljönni, sokkal inkább a belátásból születik. Abból, hogy nem akarunk minden áron bizonyítani, hogy nem akarunk mindig a középpontban lenni, és az se kell, hogy mindig igazunk legyen, hanem egyszerűen csak jelen akarunk lenni, és jól lenni ott, ahol éppen vagyunk. Az idő tanít elengedni, megbocsátani, hűnek lenni önmagunkhoz, egyre inkább segít leszűrni azt, hogy mi az, ami fontos. Mik azok a kapcsolatok, amik táplálnak, mik azok az élmények, amik fontosak, és hogy egyáltalán nem kell senkinek megfelelni, hogy nem kell a szerethetőséget kívülről várni, és hogy van egy olyan út, ami a belső szabadság útja. Valójában ezt mutatja meg, és ezt adja nekünk az idő. A keleti tanítások szerint a bölcsesség az együtt jár azzal, hogy a világ dolgaihoz való ragaszkodásunk egyre csökken. Megszelídülnek a vágyak, és már nem a mi lesz a következő cél a kérdés, hanem hogy hogyan lehetek még inkább önmagam. Ami egyáltalán nem passzivitás, nem lemondás, hanem egy sokkal mélyebb minőség, a jelenlét. Tudatosságban és békében, olyan békében, ami nem attól függ, hogy mi történik kívül, hanem attól, hogy vagy jelen belül. És az idő valódi tanítása talán az, hogy minden pillanat értékes, hogy abban az értelemben, hogy újraéljük, semmi nem jön vissza, mert pontosan ugyanúgy nem, és ha ezt valóban megértjük, akkor már nem akarunk rohanni, hanem meg tudunk állni, jelen tudunk lenni, tudunk kapcsolódni a pillanathoz, és meg tudjuk élni azt, ami van. Ez a fajta érettség különösen fontos akkor, ha már túl vagyunk a teljesítenem kell korszakunkon. Amikor nem a karrierépítés, meg az önérvényesítés, vagy a családalapítás van a fókuszban, hanem felbukkan egy újfajta kérdés, hogy mi jön utána, mit hagyok magam után? Mi az, amit megéltem valóban? És mi az, amit még adhatok? Ja meg, hogy ki vagyok most. Ezek a kérdések nem nyomasztóak, hanem menekülünk el előlük, hanem ellenkezőleg pont oda vezetnek, ahol a valódi belső kiteljesedésünk lehet. Ahhoz, amit a spirituális utak megvilágosodásnak neveznek, vagy egységállapotnak. Vagy egyszerűen csak tiszta tudatnak. Érdekes, hogy a nyugati pszichológia egyre inkább kezd ráébredni arra, amit a keleti tanítások már régóta tudnak, hogy a bölcsesség az nem tudás kérdése. Nem arról szól, hogy hány könyvet olvastunk el, vagy hány tanfolyamon vettünk részt, hanem arról, hogy az élményeinkből képesek vagyunk-e belső felismeréseket nyerni. és hogy ez alapján tudunk-e új minőségben jelen lenni az életünkben. Ezért, hogyha éppen mostanság az idő múlásán töprengenél, legyen szó akárhány évedről, 17-ről, 43-ról, 59-ről, 76-ról, akkor engedd meg magadnak azt a kérdést, hogy mit tanított nekem eddig az idő? És hogy mire hív most? Mert lehet, hogy épp most kezdődik számodra az az időszak, amikor már nem a világhoz akarsz idomulni, hanem önmagadhoz akarsz igazodni. És hidd el, hogy ez a legnagyobb ajándékok egyike, amit hozhat neked az idő. Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottál. Ha már az időről és a korról szólt ez a rész, akkor én sem nagyon figyeltem rá, mert nem is lényeges. Ha most a megjelenéshez közeli időpontban hallgatod az Örömvilág podcastnek ezt a 258. epizódját, akkor még van lehetőséged részt venni velem a következő online Theta Healing alaptanfolyamomon, amit 2025. szeptember 19-től 21-ig tartok. Ha később hallgatsz, akkor nézd meg az aktuális programokat a honlapomon a www.örömvilág.hu-n. Ez egy intenzív, transformatív élmény egyébként, ahol megtanulhatod, hogy hogyan dolgozhatsz együtt a teremtő energiájával a saját belső változásodért, és ha hívást érzel, téged is szeretettel várlak. Aztán pedig ismét elutazom Balira, ahogy utaltam rá, ahol két csodálatos spirituális csoportot is kísérek, majd egy különleges külső-belső útra, és közben lesz egy családi vakációnk is. Sok szép kalanddal, mi átalakulásokkal, spirituális élményekkel teli időszak vár rám, úgyhogy ezekből már szeretnék néhány pillanatot másokkal így veled is megosztani. Ha van kedved, akkor kövesd a Tomek Noémi Örömvilág Podcast Facebook oldalamat, mert ott időről időre jelentkezem majd a bali utazásom hangulataival, gondolatokkal, inspirációkkal, beszámolókkal. Ha pedig kérdésed vagy visszajelezni valód van ezzel az epizóddal kapcsolatban, akkor kérlek írd nekem a podcast@örömvilág.hu e-mail címre. Tarts velem legközelebb is, addig is kívánom, hogy békében tudj együtt változni az idővel. Szeretettel ölellek.
Ez volt az Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu. Témát ajánlanál? podcast@örömvilág.hu